nem a tudományos statisztikákkal kezdeném is az elrémisztő adatokról, amit azt hiszem minnyáján tudunk a daganatról, hanem egy egyszerű háziorvosnak a saját megfigyeléseivel, akinek nincsen ideje mélyen szántó dolgokra gondolni, hanem a közvetlen mellette lévő beteget kell ellátnia. Úgy kezdeném, hogy 1960-ban végeztem, ezért számítódik onnan. Az én első emlékeim a daganatos betegekről az, hogy jú, cécés, júj. Emlékszem egy betegemre, aki már azt mondta, a doktornő maga olyan becsületesnek látszik, őszintén mondja meg nekem, van nekem rákom? Mondom, nincs. És ezek után nyugodtan meghalt urémiában. Hát rémisztő volt, hogyha valakinek rákja van. És hát a morfium volt az egyetlen, amit adtunk reggel, délbe, este. Amikor háziorvos lettem, akkor is az volt a megoldás, hogy reggel ment az ügyelet, és este ment az ügyelet, és adta be. Egyáltalán nem rászabva a betegre, nem volt ismeretes a lépcsőzetes fájdalomcsillapítás. 30-40 betegem halt meg, amikor háziorvos lettem évente rákos megbetegedésben, és milyenek voltak. Általában metasztázisokkal és különféle szövődményekkel terhelten kaptuk meg a betegeket, a felismerés nagyon nem időben történt. Most én nem akarok az általános orvosi szakvéleménynek és jogatásnak ellene mondani koráncsem, csak pusztán a saját dolgaimról, amiket hát nagyon sok kollégával megbeszélve úgy láttam, hogy nem, egyáltalán nem az én egyedi megfigyelésem. 94-ben csináltam egy felmérést a körzetemben, 30 évig dolgoztam ugyanabban a körzetben. Elmondanám, a fiatal kollégák megmosolyognak, hogy ami van itt azért, aki tanúsíthatja, hogy a mi nyilvántartásunk az úgy kezdődött, hogy óriási ügy volt, hogy egyáltalán tudtam, hogy mennyi betegem van, mert ez is hadititok volt, a tanács nem engedélyezte. Aztán jött a lyukkártyás módszer, amit több helyen leközöltem, ezt is megmosolyognák a mai fiatalok, mert a lyukkártyával ki lehetett deríteni, hogy aki diabéteszes és meg hipertóniás, és annak esetleg egy harmadik betegsége, aki ismeri, tudja, le van írva. Azon múlik, hogy mennyire igényes az orvos. Én a közelmúltban megkérdeztem egy rendelőben 4 orvost, hogy hány élő daganatos beteged van. Hát, amikor kell a kötelező statisztika, a nővér megkeresi. Szóval így születnek a statisztikák. Most kérdés, hogy kell-e ezt tudni. Abban a sorozatban, ami a elmúlt év december 31-ével nyugdíjaztak, és én elkezdtem feldolgozni a saját körzetemben a 30 év alatt előfordult betegellátást, hát próbálnám elmondani, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, és mi az, ami esetleg követendő. És azt a címet adtam ennek a sorozatnak, hogy kis tükör. Most már itt volt szó különféle tükrökről az előző előadásokban. A kis tükör az tulajdonképpen azt a kis területet mutatja, amit én látok. Én nem tudok az egész világért felelni. Én csak azt a kicsi szűk helyet tudom, amit én vagyok, és azt a pici területet, amit én vagyok, megnézni, hogy ott mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. 92 óta az egyetem családorvosi tanszékén oktatjuk külön fejezetben a rezidensek részére a daganatos betegek ellátását, a szűrést, a kapcsolatot a tüdőszűréssel, nőgyógyászati szűréssel, stb. Tehát lehetne ezeket azért tudni mindenkinek. Amikor megnéztem, hogy hogy állok a daganatos betegeimmel, 3 éves bontásban néztem meg, hogy tényleg mennyi hal meg nekem. A első évben, 78-ban 8 emlőrákos beteget vesztettem el. A következő 3 éves bontásban 4-et, aztán 1-et, és 94-ben írtam azt le először, hogy 8 emlőműtött betegem él megfelelő státuszban, megfelelő életviszonyok között, és megfelelő, hogy mondják ezt, életminőségben. És aztán elkezdtem nézegetni, hogy tulajdonképpen minek az eredménye ez. Hát elsősorban ugye a svasticséknak az emlőszűrő programja, amit aztán országszerte jó-rosszul, de alkalmaztak, nagyon sok beteget kiszűrtek, a nőgyógyászati szűrésekkel és a tüdőszűrésekkel is. Hogy szűrjön egy házi orvos? Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nekünk keresztény orvosoknak egy hallatlan erőforrás az, hogy ugyanannyi hibát csinálunk, mint más, ugyanúgy csináljuk, de valahol működik a Szentlélek is, ha kérjük. Egy betegem, egy Zolika nevű kisfiú, aki az szemem előtt nőtt fel, soha semmi baja nem volt, néha bejött, hogy doktornéni, elaludtam, nem kaphatnék egy orvosi igazolást, szóval ilyen szintű volt. És Zolika közben 24 éves lett vitorlázó versenyző, és bejött a anyja, hogy doktornő, a Zolikának kellene egy írás, mert nem tud versenyezni. És ma se tudom, hogy miért mondtam, hogy jöjjön be a Zolika. azt mondja, hát tetszik látni, hogy semmi baja nincs, hát az utcán látta. Mondom, jöjjön be, és egy, mondom, adnak egy beutalót a vérvételre. Az anyuka visszahozza a vérvételi papírt, ami 110-es hülyedés van. Hoppá, teljesen, gyere be, Zolika, bejön. Hát azért egy kicsit néha nem annyira friss már mostanában. Igen, hát egy kicsit fáradék, hogy igen, hát egy kis néha hőemelkedése is van, igen, egy kicsit fáj a dereka. Nem akarom hosszúra nyújtani. A lényeg az, hogy egy kondroleumiomát találtunk a veséjén, ami a hipernefrómával hasonló szövettani szerkezet. Az ultrahang már egy nagyobb vesét mutatott, Zolikát megoperálták, és ma is él és egészséges. Utolsó pillanatban. Most ha azt mondjátok, hogy ez nem az én zsebem, nem tudom megmondani. Mindenki ad ilyen pecséteket, nyakra főre adunk, mert mi baja lehet egy vitorlázó gyereknek. Mindenesetre ez elindított egy olyan gondolatsort bennem, hogy hát az egyik továbbképzésen be is mutattam, 4 hipernefrómás beteget találtam. Pusztán azért, mert gondoltam, feszegettem, és akkor még egy átmenetileg egy olyan állapot is volt a rendelőben, hogy PSA-t nézhettünk. Most nincs valami oknál fogva. Aminek az eredménye az lett, hogy 8 darab prostata beteget vett gondozásba az urológia, illetve az onkológia. Persze vesztettem is betegeket. Minden esetre az érdekes volt, hogy a 3 éves bontásaimban 17, 11, 14, 14 beteg volt, akit elvesztettem. És hát ez a sor, amikor megfordult, akkor tulajdonképpen döbbenten észleltem azt, hogy az utolsó évben, amikor már nagyon tudtam, hogy én is az utolsó vagyok, 96-ban, tehát az utolsó évnek az adatait értékelve, abban az évben 27 daganatos beteget tartottunk nyilván. Na most ugye a számítógépek idejében nem ügy az, hogy én benyomom a gombot, és kijön az, hogy mennyi tüdődaganatos, mennyi ilyen, olyan, amolyan daganatos van. És hangsúlyozni szeretném, hogy egy házi orvosnak szignifikanciát számítva, vagy általánosságot levonva ebből a kérdésből nem lehet, a számok nagysága sem elég ahhoz. Mindenesetre ebből a 26 betegből pillanatnyilag 20 beteg él megfelelő minőségben. Talán 2 esetet ismertetnék, aki meghalt. Az egyik egy 58 éves beteg, akit hipertóniával gondoztam, az egész családját ismertem, és amikor nyugdíjba ment, akkor kezdett jönni minden baja. Ez idő előtt nyugdíjazták, üvegtechnikus volt, és leépítés, stb. Lelkileg megviselte, mint tudjuk, ez az immunrendszernek sem tesz jót. Senki nem gondolt daganatra, akkoriban már úgy jött be, hogy csak a felesége vigye már neki a gyógyszert, nincsen ő neki semmi baja. Akkor egy pitafibrillációs rosszuléttel bevitték a mentő, nem én küldtem be, és ott a kórházba találták meg, hogy ez se stimmel, meg az se stimmel, akkor derült ki retrográd módon, hogy neki tulajdonképpen hasmenéses, illetve székrekedéses panaszai vannak, soha nem beszélt erről. Ezt sem akarom hosszúra nyújtani, a lényeg az volt, hogy 5 hónap alatt ezt a beteget elvesztettem. Aki betegekkel foglalkozik, az tudja, hogy a beteg drámája ilyenkor az orvos drámája is. Azóta is gondolkozom azon, hogy vajon, ha előbb veszem észre, ha egyáltalán gondolok rá. Itt ezt az egész dolgot én azért hozom ide, mert minden az orvos és a beteg kapcsolatán múlik, és minden orvos-beteg kapcsolat alkalmas arra, hogy én a beteget meg tudjam győzni arról, hogy ő menjen el a megfelelő szűrésre, hogy jobban ráfigyeljek a panaszaira, hogy jobban érzékeljem, hogy mi van a bőrén, hogy hogy áll a széklete, és a többi. Egy másik idős beteg, akit elvesztettem, az folyamatosan azt mondta, hogy ő, hogy tudjátok, a tüdőgondozó akkor hívja vissza, ha talál valamit, és ő mindig elmondta nekem, hogy ő volt a tüdőszűrésen, és nem írtak neki semmit. Kiderült, hogy a tüdő daganata van, és a tüdőgondozóban semmi nyoma nem volt annak, hogy ő valaha is ott járjon. Tehát most itt megint el lehet gondolkozni, hogy most akkor volt-e hibása. Én azt hiszem, nagyon fontos az, hogy az orvos egyáltalán feltegye a kérdést magának. Másik meghalt betegem, az egy 56 éves volt, szintén dramatikus, akinek a tüdőszűrésével mindig negatív volt, ott megvoltak a papírok. És egyszer csak nagyon fáradékony lett, és hát kiderült, hogy már csontáttételei vannak. Hát mert hogy lumbágóval kezelte a reuma. Na most azt gondolom, hogy ha én a daganatos betegeimről beszélek, akkor a szolgálat felelősség reményből én ezeknek az adatoknak az alapján mégiscsak egy kétirányú reménynek adnék helyt. Az egyik az, hogy igenis az orvostudomány fejlődik, és igenis tudjuk, hogy nehéz az egészségügy helyzete, nagyon nehéz ezeket a szűréseket keresztülvinni, mégis azt gondolom, hogy nekünk határozottan reménykednünk kell abban, hogy megelőzhetők a betegségek, hogy foglalkozni kell a betegekkel, hogy a daganatot megállapított, itt nem helyennek, de mindnyájan tudjuk, hogy akinek már valami daganatos ügye volt, annak az egy olyan lelki stressz, hogy egész életén keresztül tulajdonképpen foglalkozni kell. Nem csak azért, mert recidivát várok, hanem azért, mert ez egy stressz helyzet a betegnek, hogy ő hát majdnem meghalhatott volna, de most mégis él. A reményünk másik ága pedig az Istenbe vetett hit. Akkor, amikor a betegnek semmi baja, ritkán fordul az orvoshoz. Amikor huzamosabban többször kihív, többször leülök, többször beszélgetek vele. Nagyon sok erőt kap az ember akkor, amikor Istenről tud beszélni a beteggel. Ha el tudok vele jutni odáig, hogy valóban Jézus Krisztussal csinálja végig azt a keresztutat, amit ő neki kiosztott az Úristen. Én befejezésül szeretnék elmondani egy olyan betegnek a halálát, aki tudta, hogy ő meg fog halni, és az Istenbe vetette a reményét. Sokunk által ismert személyiség volt, az társaságunk egyik alapító tagja, és úgy gondolom, hogy a mi egész ténykedésünk nagyon sokban múlt az ő alapító imádságain, és az ő nagyon sokrétű tevékenységén. És egyszer csak a tüdőgondozóban megállapították, hogy tüdődaganata van. Ez valami döbbenetes volt, hogy decemberben azt mondta nekem, hogy tehát ez valami nagyszerű dolog, hogy az Úristen még egy adventet adott. És én már rájöttem, hogy nem a nyüzsgés, nem a szervezés, nem a beszélgetés, nem az előadások a fontosak, hanem valahol sokkal mélyebben van az igazság. És nagyon lélek-építő előadásokat, bibliaórákat, imádságokat, szentmiséket tudott tartani. És amikor fokról fokra úgy hozta a sors, hogy én lettem a házi orvosa, és az érte utolsó idejében végig kísérhettem. Az, hogy ő minden nap, ameddig tudott, az utolsó pillanatig misézett, aztán már félig eszméletlenül tudták megáldoztatni, úgyhogy már nyelni nem tudott, csak a borból egy-két cseppet, és azt is még teljesen tudatosan, tudatában annak, hogy ő még ott tart, ahol tart, és hogy megy az Úristen felé. És egy életre szóló élmény volt számomra, amikor felöltöztettek, amikor meghalt, jöttek a halott szállítók, és ledöbbentek, mert ott feküdt a Pisti, a erdélyi mise ruhájába öltöztették fel a testvéreit, és betették a koporsóba. Ez is olyan érdekes véletlen volt, hogy fehér koporsót hoztak. Hát miért fehéret? Mert fehéret. És akkor a húga úgy hirtelen megfogta a egyik halott szállítónak a kezét, a lány már, hogy akkor most mondjunk el egy mi atyánkot. És körben megfogtuk egymás kezét, és elmondtunk egy mi atyánkot. Szóval valami olyan volt, hogy a halálát megfelelő módon az Úristennek ajánlva, még abban a pillanatban, amikor kivitték a szobából, akkor is közösségteremtő volt. És hát láttam embereket az Istenben meghalni, és azt hiszem, hogy a keresztény orvosnak nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy nem prédikálni kell nekünk, hanem kilesni azt a megfelelő pillanatot, amikor alkalmas a beteg arra, hogy beszéljen, vagy netán ő kérdezi. Hát sok mulasztása van az embernek egy hosszú orvosi pálya után. Nagyon sokszor éreztem úgy, hogy nem mindent, és nem úgy tettem meg, ahogy lehetett az Úristen előtt. Az ember csak abban reménykedhet, hogy ahogy ezeknek az embereknek irgalmaz, hát nekünk is irgalmazni fog abban a pillanatban, amikor előtte állunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok.